Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a szívbe fogadott igék előadás sorozatunknak. A mai alkalmán a 10 parancsolat második kőtáblájáról lesz szó. Hogy hol kezdődik ez a második kőtábla, már az előző előadáson jeleztem, hogy viták vannak. Ha valaki bemegy régi zsinagógákba, lát olyan ábrázolásokat, hogy ott van a két kőtábla és 5-5 parancsolat. Vagy ha valaki elmegy például katolikus templomokba és lát ábrázolásokat, ott 3 és 7 parancsolat van egy-egy kőtáblán. Mi az Efézusi Levél 6. fejezetére hivatkozva a 4-6-os felosztást látjuk a 10 parancsolat Bibliából következő felosztásának, mert az Efézusi Levél 6. fejezetében mondja Pál apostol, hogy a tiszteld atyádat és anyádat parancsolat az első parancsolat az ígérettel. Első parancsolat a második kőtáblán. Ha a tiszteld atyádat és anyádat az első parancsolat a második kőtáblán, ami ott az 5., akkor az első kőtáblán van 4 parancsolat, és a második kőtáblán van az 5-től a 10-ig, tehát összesen 6 parancsolat. Azt is említettem, hogy miért ilyen a szerkezete a 10 parancsolatnak. Azért ilyen, mert ha valaki Istent nem képes megismerni és megszeretni, akitől csak jót kap, soha nem fogja tudni az embertársait megszeretni, akitől nem csak jót kapunk. Hát ez egy nagyon nagy összefüggés. Az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretet kötelezettségeinket szabályozza. Isten mindenkit úgy szeret, ahogy egy embert szeretni kell. Isten pontosan azt adja egy embernek, ami a javára válik. Se többet, se kevesebbet. Ha nem tudjuk ezt az Istent megismerni és megszeretni, akkor nem várható az, hogy az embertársainkat igazán tudjuk szeretni. Ezért ez a beosztása a 10 parancsolatnak. Ha most rátérünk majd a második kőtáblára, ugyanazt a logikai láncot látjuk, mint az első kőtáblánál, hogy az egyik parancsolat a másikra épül, nem hagyható ki egyetlen egy parancsolat sem, és csodálatosan építi tovább az egyik parancsolat az előzőt. Rögtön olvasnám az 5. parancsolatot, ami tehát más felosztásokban, például a római katolikus és evangélikus felosztásokban ez a 4. parancsolat, mert ott a 2-at kihagyták, és ezért ott a számozás más lett. De a Bibliában az 5. parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezet 12. versében így hangzik, tehát Mózes 2. könyve 20. fejezet 12. versében: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld te néked. A parancsolatok rendkívül rövidek, de a rövid parancsolatokban minden szó ezáltal nagyon fontos. Nem azt mondja a parancsolat, hogy szeresd atyádat és anyádat, azt mondja, hogy tiszteld. A Biblia szerint a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet. Mi eléggé lejárattuk ezt a szót, hogy tisztelt, vagy tisztelettel, így szoktuk a leveleket is befejezni, vagy tiszteletem szoktak így köszönni, de a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet, a szeretetnek egy különleges válfaja, és az 5. parancsolat előírja számunkra, hogy a szeretet megkülönböztetett válfajával kell körülvennünk bizonyos embereket. Kiket? Egyrészt a test és vér szerinti apánkat és anyánkat, másrészt minden embert, aki idősebb nálunk, vagy jóval idősebb nálunk, tehát akik idősek, akiknek sokkal több küzdelmük volt már az életben, mint nekünk, és még egy harmadik csoport is ide tartozik, akik talán nem idősebbek nálunk testileg, de olyan tisztségekkel járó felelősséget hordoznak, több emberért felelősek, vezetők, akár egy községben, vagy egy városban, vagy egy ország vezetői, akiknek kijár az a tisztelet, amit itt a 10 parancsolat előír. Tiszteld atyádat és anyádat. Megkülönböztetett szeretettel kell szeretnünk figyelmességben, odaadásban, tapintatban, előzékenységben a szüleinket, az idős embereket, és mindazokat, akik százakért, ezrekért, vagy talán milliókért felelősek. Biblia nagyon megindító történeteket ismertet például, hogy amikor Salamon fogadta az édesanyját, leszállt a trónszékéről, meghajolt előtte, hellyel kínálta, és amikor leült az édesanyja, akkor ült le ő is. Ez egy kis mozzanat, de benne van Királyok könyvében ez a kis mozzanat. Ezt meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk nekünk meghajolnunk például azelőtt, aki egy vezető ember, akinek felelőssége van, meg kell tanulnunk azt, amit Pál így mondott az egyik pásztori levelében, hogy az idősebb embert ne dorgáld, hanem incsed, mint atyádat. Tehát aki idős ember, azzal nem úgy kell viselkedni, mint aki tizenéves. Aki 70-80 éves ember, annak más jár, mint annak, aki 30-40 éves. És erről sokszor el szoktunk felejkezni, a tulajdon vér szerinti apánk és anyánk szeretetéről is, és ezért halljuk nagyon sok ember részéről, hogy a halála után vádolják önmagukat, hogy nem úgy szerettük őket, de most már ezt nem tudjuk helyrehozni. Ezt a Biblia azért teszi számunkra erkölcsi kötelességé, mert hol lehet megtanulni igazán a szeretetet, mint azoknál, akik az életben a legtöbbet adták és adják nekünk. Hát ha azoknál nem tudjuk megtanulni, akik felneveltek bennünket, akik terheket vállaltak, vagy most is vállalnak, akkor mi várható tőlünk olyan emberi kapcsolatokban, ahol nem ilyen előnyösek ezek a kapcsolatok, és nem kaptunk ennyit emberektől. Nagyon érdekes, hogy ez a parancsolat nem csak azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hanem ezt is mondja, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened átadta néked. Sokszor visszakérdezek gyerekekhez is, felnőttekhez is, hogy miért van még ez a parancsolatban, és sokan ezt az egyszerű toldalékot nem értik. Hogy mit jelent ez, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened átadta néked, és külön el kell magyarázni, hogy a szülők és az idősek és a felsőbségek iránti szeretet és tisztelet az azért is erkölcsi kötelesség, mert ahol ezt nem tartják be, akár családban, de főleg országban, nemzetben, annak a nemzetnek alapvető problémái lesznek. Sokszor nemzetek tönkrementek, sőt kihaltak emiatt, hogy az időseket nem tisztelték. Európa most is ennek a tönknek a szélén áll, nem? Elidősödött földrész, és Európa bizonyos gazdag országaiban, Hollandiától Svédországig már olyan szanatóriumokat építenek, ahol az időseket szépen meghalasztják. Van is egy ilyen új kifejezés, hogy meghalasztó intézetek. Kultúráltal segítjük őket a túlvilágra, hogy szokták mondani. Ez borzalmas. Ez borzalmas. Ugye, tehát gondoljunk csak egy nagy nemzetre, például a kínaiakra. Kínában él 1.300-400 millió ember. Kínában nem ismeretes a Biblia, se a 10 parancsolat, de a kínai szokások és a bölcseiknek a régi mondásai, a kínaiakat ránevelték arra, hogy a szülőket, az időseket tisztelni kell, ott ha valaki megüti, például megüti az apját és anyját, vannak olyan tartományok, ahol kivégzik. Mert azt mondják, hogy aki a tulajdon apját és anyját képes megütni, az egy idő után még többre is képes lesz más emberekkel szemben. Tehát ennek a toldaléknak ott van az értelme és jelentősége, hogy figyelmeztet bennünket Isten ezzel, hogy egy ország élete akkor lesz örömteli, és a jövője akkor lesz biztosított, hogyha tisztelik azokat az embereket, akik olyan sokat fáradoztak a fiatalokért, a következő nemzedékekért. Ahol ez a tisztelet kihal, ott az ország is ki fog halni. Ott nem leszünk hosszú életűek azon a földön, melyet az Úr, a mi Istenünk ad mi nekünk. Figyeljük meg most a logikai lépéseket. Először tehát az 5. parancsolat azt kéri tőlünk, hogy azokat tiszteljük és szeressük, akik a legtöbbet fáradoztak értünk. Ezután milyen parancsolat jöhet? Csak egy olyan parancsolat, ami erkölcsi kötelességünké teszi minden ember életének a védelmét és tiszteletét. Ez a híres ne ölj parancsolat. Ne ölj. A 6. parancsolat mindösszesen ennyit jelent, hogy ne ölj, de ez az eredeti héber nyelvben egy olyan igével van kifejezve, ami szó szerint ennyit jelent, hogy ne ölj jogellenesen, ne ölj törvényellenesen. Ugyanis a Bibliában kétféle ölés szerepel. Az ölés, vagyis az élet elvétele. A Biblia szerint kétféle lehet. Van, amikor jogtalanul veszik el az életet, erre mi is azt mondjuk, hogy megölték, meggyilkolták, elvették az életét. De a Biblia szerint van az életnek egy jogos elvétele is. Az életnek a jogos elvétele akkor képzelhető el, amikor valaki jogtalanul vett el a másik ember életét. Ez az Ószövetségnek, a tíz parancsolatnak és a hozzá csatlakozó következő előadásokon erről szeretnék majd szólni, polgári törvényeknek a szíve és lelke, hogy a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy ha valaki veszi a merszet és elveszi a másik embertől az életet, az legyen elkészülve arra, hogy tőle jogosan fogják elvenni az életet. Legalábbis a zsidóknál ez volt, mert a zsidók nép körében ezt gyerekkoruktól fogva tanították a fiatalokkal, hogy nincs jogod elvenni a másik ember életét. Természetesen most bevezetni Magyarországon a halálbüntetést hiba lenne, mert erre nem neveltek, már nemzedékeket nem neveltek, de attól még az elv igaz, hogy ha valaki odáig vetemedik, hogy elveszi a másik ember életét, attól a Biblia szerint el lehet venni az életet, természetesen bírói igazságszolgáltatás és nem vérbosszú útján, és ezért a helyes fordítás így, hogy ne ölj törvényellenesen, ne ölj jogellenesen, a bírákat és a hóhérokat ez a parancsolat tudnék nem marasztalja el. Az Ószövetségben, aki elvette a másik ember életét, sőt volt még egy halálbüntetés, például aki ellopta a másik embert. Tehát az emberlopást is halálbüntetéssel kellett szankcionálni. Mert ha valaki odáig vetemedett, hogy túszul ejtett valakit, vagy zsarolt egy családot, mint hogy ma ez szinte már mindennapos kérdés, de ezt Isten nem engedte meg. Isten azt mondta, hogy sem az életet nem vetitek el, de a másik embert nem kezelhetitek úgy, mint egy vagyontárgyat, hogy egyszerűen ellopjátok, és akkor nem tudom én milyen kincseket kértek a szabadon engedése fejében. A ne ölj parancsolat védi minden ember életét. Nem csak úgy védi, hogy tetlegesen ne öljünk meg embereket. Ismerjük Jézus híres magyarázatát erről a ne ölj parancsolatról, Máté evangélium 5. fejezetében található. Jézus azt mondta, hogy nem csak az öl, aki késsel, baltával öl, vagy újabb korban ugye pisztollyal, lézer, sugára, stb. Öl, hanem az is öl, aki szóval öl, az is öl, aki tekintettel öl, az is öl, aki lelkülettel öl. Tehát Jézus azt mondta, hogy aki azt mondja a másik ember, hogy ráka, vagy azt mondja, hogy bolond, ami pedig mennyire szokássá vált, hogy az emberek egymást lehülyézik például. Lemarházzák. És ez még csak a finomabb dolgokat mondtam. Hát ezzel károsodást hoznak létre a másik ember életében, mert ezzel az élet pusztítják. Az életet lehet gyorsan pusztítani, de lehet lassan is pusztítani. Mindenféle életpusztítást tilt ez a 6. parancsolat. Ne ölj! Amilyen rövid ez a felszólítás, annyira tág és annyira mély a tartalma. Sőt, még egy 3. dolgot se felejtsünk el. És erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni, hogy a ne ölj parancsolatba mi magunk is beletartozunk. A ne ölj parancsolat nem csak mások életét védi tőlünk, hanem a magunk életét is védi mi magunktól. Mire gondolok? Nagyon sokan ölik a szervezetüket. Ölik a szervezetüket helytelen szokásokkal, narkotikumokkal, szeszekkel, nem tudom én mivel, az emberi szervezet, egyszer mondta nekem valaki, atombiztosra van építve. Ennyit ölik az emberek magukat, és még mindig élnek. Ebben nagy igazság van. Amikor hallunk ilyesmiről, hogy 50 évig volt alkoholista, vagy kábítószerezett 15 meg 20 év, és még mindig él. Szóval a ne ölj parancsolatban védelem található a saját magunk rossz felfogása, rossz szokásaival szemben is, és természetesen arról se felejtkezzünk el, amit ezelőtt hangsúlyoztam, hogy itt a parancsolatok általában tiltó parancsolatok, de a tiltó parancsolatok olyanok, mint az érme, fordítsuk meg az érmét, és az egyik oldalán tiltás volt, a másik oldalán felszólítás van. A ne ölj parancsolatban milyen felszólítás van? Hogy ne csak ne ölj, hanem építs, táplálj, adj, szolgálj. Tehát azzal még nem töltöttük be a parancsolatokat, hogy nem fogtunk kést és baltát, vagy még szúrós tekintetet sem, vagy nem tudom én mit, hanem akkor töltöttük be ezt a parancsolatot, amikor azon gondolkozunk, hogy a másik embernek mire lenne szüksége. Mivel tudnék én segíteni neki, hogy jobb legyen az élete, hogy emberhez méltóbb legyen az élete. Mivel tudok segíteni a másik embernek? És ugyanez vonatkozik a 7. parancsolatra is, megint logikailag nagyon szoros a láncszem, védi a szülők és idősek életét, utána védi minden ember életét. Ezzel a teljesen kitágult a kép, tehát a horizont már ennél szélesebb nem lehet, mint a neőinél. Most nagyon érdekes, hogy mi a logikai továbblépés. Azt mondja, ne paráználkodjál, vagy szó szerint ne légy házasságtörő, ne törj házasságot. Most ugye ezt már nem lehet tágítani, mert ugye minden ember védelme után most mit mondjunk az emberi világra? Hát most már itt nem lehet tágítani a dolgot. Itt most egy érdekes szűkítés jön, hogy kitágította, most teljesen beszűkítés, egy embert véd. De azt mondom, hogy itt megint csak nem szűkítés van, tágulás, mert melyik egy embert véd ez a hetedik parancsolat? Akit mi választottunk, mi szerettünk meg, és kiderül, hogy őt se tudjuk igazán szeretni. Ez döbbenetes. A 10 parancsolatot, hogyha mélyében végig gondoljuk, minden parancsolatnál valami szégyenféle fog el bennünket. Mert ne törj házasságot. Hát aki megházasodik, hát elvileg azt veszem el feleségül, vagy ahhoz megyek férjhez, akit megismertem, megszerettem. Most már ugye nem kényszer van, nyilván vannak országok a földön, még arab országok, más országokkal, hozzá kell menni, mert a papa vagy a mama kiválasztotta. De hát ugye a világon, a legtöbb országban, főleg a mi kultúránkban nem kényszer a házasság. De akit én megszerettem, akinek azt mondtam, hogy hát te vagy a mindenem, és mindenre képes vagyok, és azt a valakit ott hagyni, azt a valakit megcsalni, annak a valakinek ilyen keserűséget okozni. Na most itt Istennek védeni kell még azt is, ahol mi úgy gondoljuk, hogy van szeretet. Mert nagyon sokszor kiderül, hogy a házasságokban fogyatkozik meg leginkább a szeretet. Ahol a legtöbbre lenne szükség, és ahol az emberek legtöbbet fogadnak is, és fogadkoznak is, hogy holtod iglan, holtá iglan, stb. Stb. Külön előadást lehetne tartani erről a helyes fordítás szerint ne törj házasságot, vagy ne légy házasságtörő. Mi nálunk is a Bibliaház bejáratánál ezzel a helyesbített fordítással szerepel. Többen már a szemünkre vetették, hogy hát akkor ez csak arra vonatkozik, hogy aki megházasodik, hogy az ne legyen házasságtörő, de házasság előtt lehet házasságtörőnek lenni? Ha valaki még nem házasodott meg, akkor beleavatkozhat egy család életébe, és elszerethet valakit? Vagy aki nem házasolt meg, akkor az még szabad ember, és az most azzal él együtt, meg azt csinálja, amit akar. És ez nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek ilyen kérdéseket fölvetnek, mert ilyenkor legalább módunk van elmondani, hogy te hogyan készülsz a házasságra. A házasságra mikortól fogva kell készülni? Attól a pillanattól fogva, amikor már kiválasztottam valakit? És azelőtt, ami belefér, azt csinálok, amit akarok? Vagy pedig a házasságra már akkor kell készülni, amikor kamasz vagyok, kamaszodom, amikor ifjú leszek. Hát nem valakinek készítem én az életemet, hogy valakit én boldoggá szeretnék tenni, hogy méltó házastársa legyek. Vagy pedig úgy készítem magamat, hogy amikor már a házasság révébe belevezek, akkor már szinte tönkretettem magamat. Tehát gondoljuk meg. A házasságra nem csak akkor kell készülni, amikor valaki már készül a megházasodásra, házasságra tulajdonképpen már a kamaszkortól kell felfogásban, udvarlásban készülni, hogy tisztelem a másik embert, és akivel még nem tudom eldönteni, ott bizonyos határok vannak, hogy ott, mint ember az emberhez, de nem mint a férfi a nőhöz. Tehát ennek a kultúrája, mondom erről, egyébként nem csak egyes előadásokat, külön sorozatokat is tartottunk, mert hiszen Európa odáig jutott a mai világban, hogy pár évvel ezelőtt Európában már megfordult a helyzet, és körülbelül 55 a 45-höz, bizonyos országban 60 a 40-hez, ahol már nem kötnek házasságot, mert a házasságot az emberek nem tisztelik, nem becsülik, úgy gondolják, hogy a házasság már lejárt intézmény, és ezért sokan nem is kötnek házasságot, együtt élnek, élettársi kapcsolatokat ugye legalizáltak az államok, újabban elterjed most már az azonos neműek együttélése is. Tehát látjuk, hogy ezen a területen bizony elég sok felvilágosításra és elég sok bibliai tanács felmutatására van szükség. Nem tudom megszámolni a két kezemen azoknak a fiataloknak a számát, akik azt mondták nekem, amikor elmondták, hogy ők már nem tudom, hányszor éltek együtt, és amikor megismerték a bibliai tanítást, jaj, hát én ezt nem ismertem. És ezt el is kell fogadni. Annyira a szekularizált világban élünk, hogy lényegileg a fiatalokat szinte semmi erkölcsi dologra nem tanítják. Emlékszem, egyszer mondta nekem valaki, hogy ő neki már 3 együttérése volt, de azt mondja, még nem házasodtam meg. Hát mondom, ez már akkor 3 válás is volt. Tehát azért nem házasodtam meg, ez nem válás. De mondom, lelkileg ugyanaz a következménye. Most az, hogy te nem írtál alá az anyakönyvvezető előtt egy papírt, de annak a lelki terhei, hogy te együtt éltél először 2 évig, utána 5 évig, utána 3 évig valakivel, és akkor elváltál, és akkor ő ment erre, te mentél arra. Hát mondom, ennek csak a lelki terhei. Nem is szólok azokról az esetekről, ahol már gyermekek is születtek és születnek, és szerencsétlen gyerekek, tanítók, tanárok tudják a legjobban, hogy valamikor nem tudják, hogy tulajdonképpen kit tiszteljenek apjuk vagy anyjuk gyanánt. Tehát félelmetes itt az elfajulás, ezt egy külön parancsolatba kellett Istennek szabályoznia, hogy mi a házasságot szent intézménynek tartsuk, ezt nem mi találtuk ki, milyen jó kitalálására nem vagyunk képesek, az elrontására igen, de kitalálására nem. És ha már itt tartunk, akkor hadd hivatkozzam vissza a Mózes első könyve 2. fejezetére, hogy a házassággal együtt Isten még 2 ajándékot adott, tehát összesen 3 nagy ajándéka van az Istennek, amit mindenki megkap az Istentől, és ezt a Bibliánk 2. fejezete nagyon szépen kifejezi. Az első nagy ajándék a gondolkodás, fogalomalkotás és beszéd ajándéka, ami egy kulturális, civilizációs ajándék. Ettől vagyunk emberek, hogy gondolkozunk, fogalmat alkotunk, beszélünk. A 2. ajándék a munka és a megpihenésnek a szabályos váltakozása, a 6+1-es időbeosztás, és a 3. nagy ajándék a társ, a barát, a barátnő és a házastársa, férj és feleség. Ezeket Isten a teremtés hajnalán, ott az Édenben eleve adta az embernek, és ez mind a 3 ajándék ma olyan, hogy szinte azt látjuk, hogy nagy tömegek nem érzékelik az ajándék jelleget, és semmibe veszik. Van gondolkodás? Tiszta fogalmak, egyenes beszéd, szeretetteljes kifejezés, egyre kevésbé. Van a munkának és megpihenésnek szabályos 6+1-es váltakozása, szinte az emberek erről nem is tudnak már. És tisztelik azt, hogy az életben egy valaki lehet, aki hozzád olyan közel jut, hogy testileg, lelkileg, azt mondta Jézus Máté Evangélium a 19. fejezetében, többé már nem 2, aki férj és feleség, már nem 2, hanem 1 test. 1 test. Az azonosulásnak, a szeretetnek, az egybeolvadásnak lelkileg és testileg egy olyan formája, amit az Isten gondolt el, amit az Isten adott, és amit ha az Isten szándékai szerint használunk, akkor az csodálatos erő lehet az életben, úgy, ahogy az énekek éneke is mondja a 8. fejezetben, hogy a tiszta szerelem és házasság az láng, de az Úrnak lángja. Az Úrnak lángja. Azt, ha úgy használjuk, hogy az Isten adta, az csodálatos meleget ad az életnek, és megadja az életnek a jó ízét. Tehát még egyszer mondom, először azt mondja Isten, hogy tiszteljük az atyákat, anyánkat, az időseket, felsőbbségeket, utána még kitárul a kör, hogy minden embert tiszteljünk, különben ez, hogy minden embert tiszteljünk, ez benne van Péter 1. levele 2. fejezetében, így, hogy minden embert tiszteljetek. Tehát ez bibliai, tehát én megdöbbenve hallgatok ilyen kijelentéseket magukat kereszténynek való emberektől, hogy ő az ateistát nem tiszteli. Hogy ő az ateistát nem tiszteli. Vagy akinek ilyen eszméi vannak, ő azt nem tiszteli. És akkor mindig újra el kell mondani, hogy Jézus Krisztus mindenkiért adta az áldozatát, mindenkinek végtelen lehetőségei vannak, hogy ő most ateista, azt nem biztos, hogy te el tudod dönteni, hogy miért ateista. Lehet, hogy önhibáján kívül, lehet, hogy tudatlanságból, lehet, hogy makacságból, konokságból, de az az ő hibája és az ő szenvedése, nem a tiéd legfőképpen. Tehát ezt a Biblia kimondja, hogy minden embert tiszteljünk. Jézus, amikor a földön járt, minden embernek megadta a figyelmet és a tiszteletet, azt nevezhették Annásnak, Kajafásnak, Pilátusnak, vagy bárkinek, Jézus nem válogatott. És a ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot, ne légy házasságtörő parancsolatban is, azt láthatjuk, hogy a kör bizonyos értelemben, illetve ez a sík bizonyos értelemben tágul, annak ellenére, hogy itt csak egy ember életét védi Isten, a tulajdon házastársunkét, vagy jövendő házastársunkét, de azért tágul, mert erre is figyelmeztetni kell bennünket, és ezt is parancsolatba kellett adni, hogy azt a valakit, akit mi megszerettünk, azt ne csapjuk be, azt ne hagyjuk ott, azt ne halázzuk meg. Ezután még a következő logikai lépés, a 8. parancsolat, az élet, mert ez a 3 parancsolat lényege, a tiszteld atyádat, a nevé és ne paráználkodjál, ez az életet, az emberi életet védi. Most az emberi élet védelme után jön az ember tulajdonának a védelme. A ne lopj. Nem csak az életet kell védeni, hanem védeni kell azt is, ami az ember tulajdona. Mindenki tudhatja, hogy a ne lopj parancsolat a legszélesebb körűen megszegett parancsolat az emberi társadalmakban, és az emberek nagyon, nagyon szabadon és lazán bánnak ezzel, hogy mi az, hogy lopás. Ugye még a hétköznapi nyelv is azt mondja, hogy van időlopás. Például az időlopás bűnében hány és hány ember vétkes. Ezen kifolyik az a kezünkből az idő. Nem jól hasznosítjuk az időt. Ez is lopás. Ki hogyan használja fel az időt, olyan ember lesz belőle. Hát a legtöbb emberen látszik, hogy nem jól használta fel az időt, élhetetlen, tunya, lassú, nem összefogott, nem tud koncentrálni, egyszerűen szétszórt, tudom, hogy itt betegségek is vannak a háttérben, civilizációs ártalmak is, de hogy a betegségeknél is meg szokták jegyezni, a 60-70% mi rajtunk embereken áll, sajnos nagyon sok ember lopja az időt. Otthon is, munkahelyeken is, más alkalmakkor is lopja az időt. Aztán, hogy a lopásnak a konkrétabb formáira térjünk, de hát még a büntetőjog is ugye megkülönböztet nem tény tolvajlást, rablást, garázdaságot, nem tudom én milyen kategóriák vannak, mert a lopásnak nagyon széles skálája létezik, sajnos minőségben is, meg mennyiségben is, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy én 10 forintért visszamegyek a kasszához, és visszaadom, hogyha túlszámláztak, és vannak emberek, akik a milliók eltulajdonítását tulajdonképpen nemzeti hőstetüknek veszik, hogy ők csak ennyit loptak, miközben mások milliárdokat lopnak. A ne lopj parancsolatnál szeretnék majd emlékeztetni arra, és erről részletesen is szeretnék szólni, hogy Isten a gyakorlatban hogy szabályozta a lopást és a kártérítést. Nagyon borzalmasnak tartom, hogy a római jog és az európai jog erről nem vett szinte tudomást. Isten azt mondta, hogy az emberi élet elvétele után a második égbe kiáltó bűn azt elvenni, amiért az ember megdolgozott, és ami az övé. Bibliában 2 dologra használja a Biblia, hogy égbe kiáltó bűn. Mózes első könyve, 4. fejezetében az emberülésre, a Kain Ábel történetében, a te atyád fiának vére kiált én hozzám az égre. Tehát az emberülés égbe kiáltó bűn. De Jakab levele, 4. és 5. fejezetében olvashatunk olyan tulajdonosokról, vagy főemberekről, akik nem adják meg a munkabért a munkásaiknak, és azt mondja, az általatok lefoglalt munkabér, kiállt én hozzám az égre. Ez is égbe kiáltó dolog. Én is mindig felszoktam háborodni azzal, amikor az emberek elmondják, hogy elmennek egy munkahelyre, megegyeznek, talán szerződés is van, papír is van, nem fizetik ki nekik. Vagy amikor megvesznek egy árucikket, még egy év múlva se fizetik ki nekik. Hogy tele van az ország ugye ezzel, az elmúlt másfél évtizedben máshol se hallunk, mint erről a körbetartozásról és a körbelopásról. Isten ezt szankcionálta. Röviden, mert erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni, 2%-ot jegyezzünk meg. 20% és 400%. A legkisebb lopásért is, vagy a kölcsönvett dolog vissza nem adásáért is, 20%-kal többet kellett visszaadni, mint amit elkért. Ha valaki elkért mondjuk egy 100 000 forintnak megfelelő összeget negyedévre, és azt nem adta vissza, akkor neki a negyedév első napja után már 120 000 forintot kellett visszaadni. Erre kötelezték a mózesi törvények. De ha valakit súlyosabban károsítottak meg, például ellopták az ökrét, vagy lovát, vagy szamarát, és lefülelték a tolvajt, ott a 400%-ig menő kártérítés volt hatályban. Mai példát mondok, ha valaki tényleg megdolgozott azért, hogy legyen egy gépkocsija, és az a gépkocsiért 2 millió forintot, és őtőle ma ellopják a gépkocsit, nagy dolog, ha Magyarországon visszaszerzik a gépkocsit. Ugye körülbelül így állnak a dolgok. Ezt a mózesi törvények szerint 4-szeresen kellett visszaadni. Tehát nem tudom, hogy mekkora lenne a kocsilopás, ha most kimondaná a törvény, hogy aki kocsit lop, az kérem 4 kocsit adjon vissza az illetőnek. Na, erre mindenki persze tiltakozna, mert ezt túl drasztikusnak tartják. Az arab országokban, aki lop, bizonyos országokban, például Algériában, amely kézzel lopott, voltak olyan időszakok, levágták azt a kezét. Valaki azt mondja, hogy nagyon drasztikus, de mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy sokszor nagy tömegekben elrettentéssel lehet visszatartani valamitől. Tehát ha a BKV azt mondja, hogy neki a vonaljegye nem tudom én 200 forint, hogyha valakinek nincs vonaljegye, attól nem 500 forintot kér, hanem 10.000 forintot kér. Ott senki nem tartja drasztikusnak, pedig az is drasztikus, nem? Hát 200 forintért mehetnék, és esetleg nem tudtam váltani jegyet, stb. És nekem 10.000 forintot kell. Hát miért? Miért nem ott mondjuk, hogy drasztikus? Én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott társadalomban védeni kell a tulajdont, mármint az olyan tulajdont, amihez tényleg tisztességes munkával jutott hozzá az ember, de amihez tisztességes munkával, hogy régen mondták, hogy egy életmunkája van benne. Régen például egy házban egy életmunkája volt. Nem? Hát most is, csak most más a szerkezet, mert most ugye kölcsönökből, meg egyéb más dolgokból ez most nem úgy néz ki, mint egy életmunkája. Régen, ha valaki megházasodott, az nem tudott rögtön kézházba, általában nem tudott kézházba költözni, albérlő volt, vagy kivett házat, vagy a szülőkkel együtt lakott. Azért én, amikor az előadásomat kezdtem a 80-as években, az Alföldön egy orvos mondta nekem, hogy a szüleim, meg a nagyszüleim 20-30 év után költöztek a maguk által megspórolt és felépített házba. És én nem akarok 5 éven belül házba költözni, én szeretném tisztességes munkával megkeresni rá a pénzt. Ki is nézte magából az orvos társadalom, hogy ő egy kis házikóban nyomorgott. Tehát most más lett a szerkezet, most sok a kölcsön, ugye függő helyzetbe akarják hozni az embereket, bele akarják kényszeríteni az embereket egy iszonyatos élettempóba, hogy azt a kölcsönt vissza is tudják fizetni. Most erről nem akarok beszélni, majd a következő előadáson erről is lesz szó. Én csak most annyit szögeznék le, hogy a Biblia nagyon komolyan veszi ezt a ne lopj parancsolatot. Például mindenkinek eszébe juthat Lukács evangélium a 19. fejezetéből Zákeus története. Zákeus sokat lopott, mint ahogy egy vámszedő, vagy egy pénz közelében élő embert ma is sokszor megkísért ugye a gonosz, hogy többet tulajdonítson el, és vegyen el a másik embernél, mint amit a törvények lehetővé tesznek. Zákeus, amikor megtért, mit mondott? A vagyona felét szétosztja a szegényeknek, és amit valakitől patvarkotásból vett el, 4 annyit ad cserébe. Ezt nem azért mondta Zákeus, mert nem tudom, én most nagyot akart mondani, ismerte az ószövetségi törvényeket. A 4 annyit nem hirtelen fellobbanásból mondta, vagy megindulásból mondta, ő nagyon jól tudta, és igazságnak tartotta, hogyha ő sokat vett el, és emlékezett, hogy azt az embert nagyon megkárosította, akkor ő utólag 4 annyit fog visszaadni. Ezt megtért embernek nevezhetjük. Ez megtért ember. Ez az ember igazán megtért. És hogy a vagyona felét szétosztja a szegényeknek, ez mit fejezett ki? Hogy nagyon sok embert nem tudott fejbe tartani, hogy ő kiket, miket károsított meg. Ott viszont azt mondta, hogy amihez hozzájutottam, ehhez az óriási vagyonhoz, egy zsarolt nyereséggel, ennek a vagyonnak a felét szét fogom osztani a szegények között. Azt mondom, hogy ez megtért ember. Beismerte a bűnét, megbánta a bűnét, és ne felejtsük el, annak a megbánása az igazi, aki jóvátételt fizet. Én nem tudom elfogadni azt a megbánást, ha valaki megbánja a bűnét, beismeri, és egy várándítással azt mondja, hogy na és. Az nem igazi megbánás, de aki ezért jóvátételt fizet, aki azt mondja, hogy kérem, én kártalanítani szeretném azokat az embertársaimat, akiket megkárosítottam, ott Zákeus igazán megtért ember volt, ezért is mondta Jézus, hogy ma lett meg üdvösség ennek a háznak. Figyeljük meg, a tulajdon után mit kell még védeni? A tulajdon után még egy nagyon érzékeny dolgot kell védeni, és a 9. parancsolatban ez be kellett, hogy kerüljön, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kell védeni a tulajdon után? A másik ember jó hírét. Mert sokszor nem ölik meg az embereket, meg se lopják az embereket, de befeketítik az embereket, rágalmazzák az embereket. Sokszor olyan dolgokat mondunk emberekre, amelyeket az ő jelenlétükben soha nem mondanánk. De egy harmadiknak könnyű valakiről azt mondani. Egy negyedik, ötödik embernek könnyű úgy állítani be a helyzetet, hogy az mindig a magunk malmára hajtsa a vizet. Tehát a 9. parancsolat tiltja azt, hogy mi a másik embert befeketítsük, hogy mi a másik embert vádoljuk és károztassuk. Tehát a másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon életét. A másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon vagyonát. Ezért nagyon vigyázzunk, hogy kiről mit mondunk. Mert azzal, hogy valakit így és így állítunk be, egy másik emberben önkéntelenül rossz érzést kelthetünk, annak a másik embernek a magatartása meg fog változni azzal szemben, az emberrel szemben, akit mi befeketítettünk. Tehát erre nagyon vigyázni kell, inkább nem mondjunk semmit, inkább maradjunk semlegesek. Nem arról van szó, hogyha valamit tudunk, nem a titkolódzásról és nem az elvtelen meghunyászkodásról van szó, de például a Biblia nem hatalmaz fel bennünket arra, a keresztény közösséget se hatalmazza fel arra, hogy például az a legsúlyosabb, egyik legsúlyosabb hibákról, a jellemhibákról túl sokat beszéljünk. Mások jellemhibáiról túl sokat beszéljünk. Máté evangélium a 18. fejezete szerint Jézus csak arra hatalmazta fel a keresztény közösséget, ha valaki nyilvánvaló és durva bűnt követel, és országvilág szemelátára műveli azt a bűnt, akkor lehet figyelmeztetni és eljárni, és másoknak elmondani majd, ha nem tér meg a gyülekezetnek elmondani. Na de azt, hogy például valaki ilyen és ilyen, vagy velem ilyen volt, mondjuk lehet, hogy velem türelmetlen volt, vagy lehet, hogy nekem egyszer hazudott. De hogy akkor úgy állítani be a másik embert, mint aki maga lenne a megtestesült idegesség, vagy maga lenne a megtestesült hazugság, ez nagyon nagy bűn, mert lehet, hogy csak velem, és egyszer volt ilyen, ki tudja, hogy miért, ne állítsam be a másik ember életét úgy, mint hogyha össze lenne nőve a bűnével. Tehát a régi jó tanácsa, a Biblia egyik nagy tanácsa, bűnt és bűnöst ne azonosíts. Bűnt és bűnöst ne azonosíts. Mert mi azért élünk, hogy a bűnével szembeforduljon a bűnös. És megint a logika. Ugye, hogy védi az idősek életét, védi minden ember életét, védi a házastárs életét, védi a tulajdonát, védi a vagyonát, de még valamit bele kellett foglalni Istennek a 10 parancsolatba. Mert most már ezek után nem tudunk mit mondani, tehát ugye az élet, a tulajdon, a jó hír után már nem tudunk mit mondani, de még a 10. parancsolatra sor kell, hogy kerüljön, nem azért, hogy meglegyen a 10, hanem azért, hogy a római levél 7. fejezetére hívnám fel a figyelmet, hogy Pál apostolnak igaza legyen, aki azt mondta, valaki lehet, hogy úgy gondolkozik, hogy mind a 9 parancsolatot már ismeri, és megtartja. De ő személy szerint Pál apostol a 10. parancsolatból döbbent rá arra, hogy ő kicsoda, és hogy ő benne mi van. Mert amikor kezdte a 10. parancsolatot úgy hányni, vetni magában, hogy mit jelent ez a ne kívánt parancsolat, akkor kezdte megérteni Pál apostol, hogy jó, ő nem ölt. Már olyan szintig se, hogy. Vagy nem lopott, már olyan szintig se, hogy. És akkor el lehet ezt mélyíteni. Igen, mind a 9 parancsolatra azt mondhatjuk, hogy nem is közönséges ismeretünk és küzdelmünk van, hogy ezeket a parancsolatokat Isten segítségével megtartsuk, de mi van akkor, hogyha van egy tartomány az életünkben, amit senki nem lát, senki ember, csak mi, hogy a lelkünk mélyén hogy tekintünk a másik ember tehetségére, vagyonára, előrehaladására, és akkor megirigyeljük a másik embert. A legmegfoghatatlanabb bűn az irigység. A Jakab levelében olvassuk ezt a 4. fejezetben, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Az emberi természet önkéntelenül irigy. Akár akarod, akár nem. Az emberben úgy benne van az irigység, hogy általában az ember csak már utólag látja. Valljuk be magunknak, hogy hányszor jött az, jaj de jó a másiknak. jaj, de szép ruhája van, micsoda kocsia, micsoda háza, hova megy? Már csak azután, hogy már belevettük magunkat az ilyen gondolatokba, már belül úgy jól meg is keseredtünk, hogy nekünk se ez nincs, se az nincs, se amaz nincs. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ne irigykedj a másik életében semmire. Vagyis hogy mondhatnám, hogy a tizedik parancsolat logikailag hogyan jön az előző öt után? Hogy védeni kell a másik ember életét, tulajdonát, jó hírét egy bennünk lakozó és legmélyebb dologgal szemben, amit csak mi tudunk, mert ezt más nem tudja. Az irigység megfoghatatlan. Ezért mondta bölcs Salamon, hogy a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irigység előtt. Egy nekibúsult ember, egy haragvó ember kiabál, csapkod, hát azt mindenki látja. Az irigység az láthatatlan. És sokszor nem csak az emberek számára láthatatlan, mondom, valljuk be őszintén, sokszor mi is utólag látjuk, amikor megvizsgáljuk az indítékainkat, miért mondtam azt a másik embernek? Miért csináltam ezt? Mi vett rá arra, hogy most én ezt és ezt megirigyeltem? Irigy voltam. Az irigység nagyon be tud csapni, nem csak a másik embert csapja be, tulajdon magunkat is becsapja az irigység. Jézust végül is miért végezték ki? Az apostolokat miért börtönözték be? Olvassuk el a történeteket. Pilátus látta, hogy csak irigységből adják a kezébe. Apostolok bebörtönzése, és betelt a szájuk irigységgel. Tehát a Biblia rámutat arra, hogy a legtöbb bűnnek a végső oka az irigység. Az irigység a bűnöknek az a gyökere, amit hogyha a tizedik parancsolat nem világítana meg, és nem kérne bennünket, hogy vágjuk el ezt a gyökeret, akkor akár a többi kilenc parancsolatnál csodálatos tapasztalatokat szereznénk, de az életünk még mindig elveszett életlen, mert ott van lent a mélyben a gyökér. Lehet, hogy nem öltél, nem loptál, nem csaltál, nem mondtál rosszat más ember, és erre nagyon figyelsz, és kéred az Isten segítségét, de ott van belül az, hogy te mindig hasonlítasz. Ott van a vetekedés, a versengés. Isten mindannyiunknak ad adottságokat és képességeket. De miért ad talentumokat? És miért ad különböző talentumokat? Mert mindenkinek az erejéhez képest adja. És miért ad? Azért ad, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak mi van. Nekünk csak azzal kell és szabad foglalkoznunk, hogy amink nekünk van, azzal mi csinálunk. Egy nagyon fontos dolog ez. Az emberek többsége sajnos azzal foglalkozik, hogy a másiknak mi van. Ugye a második világháború idején nagyon sok embert följelentettek. Sokáig nagy beszédtéma volt, emlékszem, a 70-es, 80-as években kezdték ezt pedzegetni, hogy például Magyarországon miért jelentettek föl annyi embert? Azért jelentettek föl annyi embert, mert többje volt nekik, mint azoknak, akik följelentették őket. Aztán a 60-as, 70-es években nagyon sok névtelen levél ment Magyarországon, talán erre is emlékszünk. Akkor is megkérdezték, miért megy annyi névtelen levél, névtelen följelentés? Azért, mert nem tudják ugyan, hogy a másik hogyan jutott ahhoz. Lehet, hogy becsületes úton jutott valamihez, de nekem nincs annyi, mint a másiknak, tehát följelente. Van, amikor vállalni kell a nevünket, és rámutatni arra, hogy igen, a másik ember az most ezt lopta és ezt harácsolta össze, de ez nagyon ritka, hogy ezt valaki veszi a bátorságot, a merszet, hogy megteszi. De nagyon elterjedt dolog az, hogy az emberek irigységből adják föl a másik embert, hogy szokták mondani, hogy a másiknak ne legyen több, mint nekem. Ez borzalmas. Az emberi társalmakat ez áthatja. És amikor ebből már nemzeti sport lesz, nemzeti szokás lesz, mondom, sok ország van így, hogy nem az a fontos, hogy a másiknak mennyi van, az a fontos, hogy nekem kevesebb van, mint neki, ezért följelente. Tehát az irigység, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik, és tudjuk jól azt, hogy az irigységet kitalálta fel, és az irigységgel hogyan jött a világra az összes többi bűn is, mint az irigység következménye. Ézsajás könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 28. fejezetéből látjuk, hogy a mennyben volt egy nem közönséges teremtmény, az angyalok fejedelme volt, aki irigységből, Krisztus és Istennel szembeni irigységből ellene fordult az Istennek. Tehát ezért a 10. parancsolatnak le kell világítani a lélek mélyére. Semmilyen más emberi törvény nem világít le ilyen mélyre. Különben hát nem is várható polgári törvényektől, mert hát egy polgári törvény örül, hogyha a cselekedeteket helyre tudja tenni, nem hogy még az emberi vágyakat, meg irigységről beszéljen, de Isten törvénye nem fejeződhetett be enélkül a 10. parancsolat nélkül, hogy ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, és semmit, mint a te felebarátodé, tehát összefoglalja a 2. kőtábla összes részét, az életet, a tulajdont, a hírnevet, stb. És arra világít rá, hogy Istennek, ha tökéletes parancsolatot akart nekünk adni, akkor a legmélyebb dologtól is védeni kellett az ember életet, és ezek pedig a kívánságok. Az emberben eluralkodó irigység és rossz kívánságok, ami ellen az emberi életet védeni kell. De hogy mennyire csodálatosak ezek a tiltó rendelkezések is, befejezésül egy új szövetség igeverset hadd olvassak fel. Pál apostol már előbb említett efézusi leveléből szeretném megmutatni, hogy Pál apostol az őskeresztény gyülekezeteknek milyen egyszerű szavakkal, de milyen mélyrehatóan magyarázta ezeknek a parancsolatoknak az értelmét. Az Efézusi Levél 4. fejezetében a 28. verstől olvasom, és figyeljük meg, hogy akik megértették a 10 parancsolatot és ezt a 2. kőtáblát, milyen mélységben értették meg, és azt is tudjuk, hogy kinek köszönhetően. Jézus magyarázta a ne ölj parancsolatot, magyarázta a ne paráználkodjál parancsolatot, ugye Máté evangélium a 5. fejezetében, és hogy az evangéliumok terjedtek, és hogy az apostolok hirdették az igét, most figyeljük meg, hogy a 2. kőtáblát milyen mélységben értették meg. Efézus 4.28, nálam a 230. oldalon az új szövetségben. Aki orozott, tehát aki lopott, többé ne lopjon. Jó, hát ezt még én is el tudom mondani. De ami most következik. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ugye ez mélység? Mert azt mondja, hogy eddig loptuk az időt, eddig nem csináltunk problémát egy-egy kis tikliből, de amikor én keresztény lettem, amikor megtértem, akkor erkölcsi kötelesség a munka. A fiataloknak szoktam mondani, csak azt a pénzt köszönd meg, amiért megdolgoztál. Amiért nem dolgoztál meg, ne fogadd el. És akkor néznek. Hát mondom, ez tartozik hozzá az emberhez, hogy munkálkodjék, cselekedvén a kezeivel azt, ami jó. Tehát olyan munkát végezzünk, ami jó. Hát manapság már ugye megkérdezik a utcanőket is, hogy végzik a munkát. És akkor nyilatkozik az egyik, hogy az embereknek szeretetre van szükség. Nekem annyit panaszkodnak, hogy nem kapnak szeretet. Én nyújtom a szeretetet. Útszélen, ugye? Meg ilyen körülmények, meg így nyújtja a szeretetet. És hát el kell ismerni, mert hát ez a munkája. És hát nagyon sok embernek olyan munkája van, ami enyhén szólva nem jó. Ne menjünk bele olyan munkába, ami nem jó. Ne menjünk bele seftelésbe, trafikálásba, határon átmegyek, jövök, hozom a benzint, az olajat, kereskedek. Fél Magyarország ugye sajnos ebből él. Erről bizonyságot kell tenni. Nekem is szokták fölajánlani, amikor szoktam a nyírségben egy hétig ott tartózkodni, hogy ennyit meg ennyit tudok megspórolni. Mondom, nekem az időm nem arra való, hogy ide-oda menjek, és ott a vámosoknak még ezt adjunk, azt adjunk. Inkább megveszem itt a drágább benzint, ez engem nem érdekel. De nagyon sok ember, jaj, hogy most itt lehet 2 fillért nyerni, ezért belemegy. Ezért mondja, hogy cselekedjél azt, ami jó. És mondja a harmadikat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ha valaki keresztény, ez a mérce. Tudunk adni a szűkölködőknek? rendelkezésre tudunk állni embereknek? Oly sok mindent kell adni olyan embereknek, akik valóban szűkölnek. Nem azok, akik megjátszák és hazudoznak, hogy ők szűkölködnek, és nem arra kérik, ami jó. De csak mondom, hogy ezt a parancsatot, hogy ne lopj, Pál apostol milyen mélységben állítja a gyülekezet elé. A következő. Jön a 9. parancsolat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. A 9. parancsolat. Mi az, hogy rothadt beszéd? Mi az, hogy rothadt? Nem a durva beszédet érti csak ezen, hogy rothadt beszéd. Itt van magában az igében, ebben a versben itt van a magyarázat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki nem száll, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre. Megint figyeljük meg a mércét. Ha nekem mondanom kell valamit, mert tételezzük fel, hogy akkor teszek jót, mondjuk, ha nem mondok semmit. Ez is egy kategória. Akkor nem mondjak semmit. De ha mondanom kell valamit, akkor most jó időben mondom? A másik ember elbírja, és valószínűleg el fogja fogadni, mert ha úgy látom magam is, hogy nem, akkor nem mondjam. Azt mondja, hogy ami hasznos a szükséges építése, mi akkor a rothadt beszéd? Ami nem tartozik ebbe a kategóriába, hogy hasznos a szükséges építésre. Így naponként sajnos nagyon sok rothadt beszédet mond az ember. Az az igazi beszéd, ami hasznos a szükséges építésre. Hasznos nem csak az építése, a szükséges, ma szükséges építése. Se több, se kevesebb. Jézus erre mutatott példát. Mindig csak annyit mondott, adott levegőt az embereknek, teret. Gondold meg, visszakérdeztek, megint mondott valamit. Annyit mondott, gondold meg. Az embereket nem lehet a beszéddel lerohanni, az embereket nem lehet megtéríteni, az embereknek nem lehet ráerőltetni. Hagyjuk meg a másik ember szabadságát, akkor szereted a másik embert, és akkor vagy igazságos, amikor a szükséges építésre szólsz a másik embernek. Ha nem ebbe a kategóriába tartozik a te beszéded és megnyilvánulásaid, akkor az a rothadt beszéd kategóriájába tartozik. Milyen mélység ez? Meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Az Isten szent lelke mennyit küzd értetek? Az Isten szent lelke el akarja érni, hogy ti a törvényt betöltsétek. Ti ne öljetek, ne lopjatok, ne csaljatok, de a legkisebb dolgokba se, mert hiszen tudjuk jól azt, hogy nem a durva nagy dolgoknál kezdődnek ezek az ölés, meg lopás, meg csalás, meg mások befeketítése, hanem csak úgy a kis hazugságok, csak egy kis elferdítés, csak egy kis ilyen, csak egy kis olyan. Aztán meg ne szomorítsátok az Istenek szent lelkét, a Szentlélek a lelkiismereteken keresztül a legkisebb rezdülést is jelzi, hogy ez nem helyes, ez nem hiteles, ez nem idevaló, ez nem jó. Hogy jelzi a Szentlélek? Többek között úgy, hogyha veletek a legkisebb rossz dolgot teszik az emberek, rögtön följajdultok. Nem így van? Velünk a legkisebb rossz dolgot teszik. Nem annyira kedves valaki. Nem azt adja, amit adhatna. Rögtön megjegyezzük a legkisebb rossz dolgot is. Hát akkor fordítsuk magunk számára is ezt a tanulságot. Minden mérgesség, és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás, ki vettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Ezt ki kell vetni, mint azt szoktuk mondani, ki kell dobni az ablakon. Ki kell tessékelni az ajtó. Itt az ember nem, hogy mondjam, nem lehet nyámnyila. Ha az ember látja, hogy valami rossz, azt ki kell vetni. A magunk életében nem szabad megtűrni. És én azt ajánlom, hogy a gyermekneveléstől fogva a más emberekkel való viszonyulásig, igenis, ki kell vetni, például egy egyszerű példa, sokan kérdezik tőlem, hogyha találkozom egy emberrel, állandóan káromkodik, mint a vízfolyás. Hát mit csinálok? Hát nyilván felnőtt emberről van szó, nem vagyok fölhatalmazva arra, hogy én őt leckésztessem, meg úgyse fog rám hallgatni. De azért némán elhallgatok. Én megszeppenek helyette. Ezt meg kell csinálnom. Ezt meg kell csinálnom. Mosolyoghatok közben, hogy ha, hát ma ez a beszédstílus, akkor vagyok modern ember, hogyha én is ezt fölveszem. Ez is egy kivettetés, egy jelezni kell, hogy én amikor a hithez közelítettem, és kezdték velem a Bibliát megismertetni, nagyon érdekesnek, egyik legérdekesebb dolognak találtam a hívő emberek hallgatását. Például panaszkodtam valamit, vagy nem tudom, mondtam valaki, és akkor látom, hogy a másik hallgat. Akkor úgy gondoltam, hogy nem akar nekem igazságot osztani. Olyan megnyerően mondom, hogy nekem van igazam, nem a másik. Akkor még rátettem, hogy a másik így megint hallgatott a másik ember. És egy idő után én megvallom őszintén, erről tudtam eldönteni, hogy ki a hívő, ki a nem hívő. Hogy aki hallgatott, aki nem is igazolt, de nem is mondta, hogy most ne így beszélj, hogy hallgatott. A hallgatás az nagyon beszédes dolog. És ők is érzékeltették azt, hogy ő hozzájuk ez nem tartozik. Jó, oké, meghallgatják, mert ott vannak, udvariasan meghallgatják. Ő hozzájuk, ki volt vetve az életükbe. És akkor láttam, hogy a hit a gyakorlatban annyit jelent, hogy én nem vádaskodom, nem rágalmazok, nem feketítek be, nem panaszkodom. Hol vagyok én ettől gondoltam? Hol vagyok? Hogy tudok én ilyen? Soha az életben nem tudnék kijelenni. Később megértettem, hogy a szívnek egészen a belső részünknek kell megváltoznia. Nem is lehet úgy törekedni, most fogom az ollót és lenyesegetem most ezeket a mondatokat, ezeket a szavakat, most nem. Erre így nem lehet törekedni. A jó fa majd jó gyümölcsöt hoz. A rossz fa, mi vagyunk mindannyian, az csak férges rossz gyümölcsöket tud hozni. Meg kell térnünk, meg kell változnunk, hagynunk kell, hogy az Isten átalakítson bennünket. Ezért fejezi be így ezt a csodálatos dolgot. Tehát áttekintette a ne lopj parancsolatot, a ne tégy hamis tanúságot, a ne ő parancsolatot, azt mondja, minden mérgesség, fölgerjedés, kivetessék közületek, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Legyetek jóságosak, irgalmasak. Emlékszem, amikor először hallottam ezt a keresztény közmondást, mert bátran mondhatnám, hogy egy legszebb keresztény közmondásnak tartom, nem a Bibliából származik, gyakorlati életből, de teljesen a Biblia szellemének megfelelő, inkább az irgalmasság javára tévedjünk, mint az igazság javára. Inkább legyünk irgalmasok, beleértve ezen, hogy talán valakire valami rosszat ráhagyunk, de inkább legyünk irgalmasok, mint hogy olyan igazságosak legyünk, amelyben nincs irgalom. Az Isten dolgaiban a szeretet és az igazságosság együtt jár. De ha mi most nem tudjuk a jó magatartást, vagy olyan kétesélyes a dolog, hogy nem tudom pontosan fölfogni, hogy hogyan döntsek, akkor inkább az irgalmasság. Inkább akkor mondja másik emberek, hogy majd folytatjuk, majd megbeszéljük, adjunk egy szívélyes buzdítást, hogy mi is küzdünk a jóért, és hogy együtt vagyunk vele, mint hogy embereket vádoljunk, vagy kritizáljunk, vagy embereknek olyanokat hozzunk a tudomására, amelyek még nem érett a lelki fejlődésük. Szóval ez csak egy kis bepillantás, de aki olvassa az apostoli leveleket, olvassa az új szövetséget, az látja, hogy milyen képtelen az a teológiai felfogás, ami manapság azt mondja, hát a 10 parancsolatot nem is ismerti el az új szövetség. Mert van ilyen teológiai felfogás. Kérem, hát a 10 parancsolat csak az Ószövetségben van. Hát hol van így leírva az új szövetségben a 10 parancsolat? Hát 100-szor mélyebben, a mélységei ott vannak a 10 parancsolatnak, mert a parancsolat szent, igaz és jó, mondja a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol. Aki a 10 parancsolatot megérti, aki elmélyed ezekben a parancsolatokban, az látja, hogy Isten milyen szeretetre, milyen megújult más életre akar bennünket elvezetni, és lehetséges ilyen élet. Magunktól nem lehetséges. Magunktól, amire képesek vagyunk, az, hogyan is mondta Luther Márton, a legnagyobb erényeink csak tündöklő bűnök. Ez nagy igazság. Luthernek a legnagyobb, amit mi úgy tartunk, hát én jó ember vagyok, becsületes vagyok, nem loptam, nem csaltam, ilyen és ilyen. A legnagyobb erényeid, amiket te hajtogatsz, az Isten szemében tündöklő bűnök. Ha az Istent elfogadod, ha elfogadod a megváltást, ha Jézus Krisztus ott van a te életedben, gondolkodásodban, akkor majd ő segít betölteni a törvényt, és akkor nem tündöklő bűnöket teszel, hanem tündöklő csodálatos cselekedeteket, de azt már nem te teszed, hanem ő teszi benned.